Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban Augustus császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Quirinus volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt. Nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk. Ne féljetek, íme jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a megváltótok, az Úr Krisztus Dávid városában. Ez lesz nektek a jel. Kisdedet találtok, pólyába takarva és jászolba fektetve. Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Isten dicsőítve ezt zengték, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreink, nagy emberek születését számon szoktuk tartani, és akkor, amikor egy-egy évfordulóban visszaemlékezünk rájuk, akkor nem is egy napot, hanem esetleg azt az egész évet az ő tiszteletükre szenteljük nem egyszer. Jézusra úgy gondolunk vissza, hogy minden esztendőben egy napot az ő születésnapjaként tartunk számon. Milyen érdekes is az, ugye más nagy emberekről elgondolkodva, azt mondhatjuk, hogy a legtöbb ilyen úgynevezett nagy ember inkább az alkotásaival él közöttünk. Ugye az iskolában megtanuljuk Newton törvényeit, és gondoljuk, hogy okos ember lehetett, hogy erre a sok érdekes összefüggésre rájött, és aztán milyen jó, hogy tisztában látjuk a világot, jobban ismerjük azóta, hogy ő ezeket a törvényeket megfogalmazta. De Newtonról magáról nem olyan nagyon sokat tudunk. Esetleg egy-két anekdota fönnmaradt róla, inkább ilyen tréfás, játékos történet, amit úgy elgondolunk, hogy egy nagy embernek apró emberi tökéletlenségei kedvesebbé teszik az alakját. Másokkal is így vagyunk, írók, művészek, műveket hagytak ránk, és tulajdonképpen a műveiket ismerjük igazán, őket magukat azért, hogy a műveikhez közelebb jussunk, esetleg egy életrajzi adatnak az ismeretében, vagy valami más ilyesmiben. A mű az, ami fontos számunkra, és az alkotóra inkább csak ilyen tétova tisztelettel gondolunk. Jézus esetében más a helyzet. Sok mindent hozott nekünk, sok minden szavára emlékezünk, de ő maga az igazi nagy ajándék. És a szavai akkor kapják meg az igazi jelentésüket, hogyha nem felejtjük el, vagy számon tartjuk, hogy ezeket ő mondta, és az ő élete van ott, szinte azért, hogy illusztrálja ezeknek a szavaknak az értelmét és az igazi jelentését. Az életével tett tanúságot arról, hogy amit mondott, az nem csak intelligens, nagy gondolat vagy felismerés, hanem az életet irányító igazság, élő és életet fakasztó igazság. Ott van a kimondott szavai mögött, ott van a példabeszédei mögött, a tanításai mögött, és olyan csodálatos dolog, hogy elteltek évtizedek anélkül, hogy a rá vonatkozó emlékeket írásba foglalták volna. És később is, hát valami ilyen megbocsánatkérő igyekezettel állították össze az evangéliumokat róla. Nem a könyvek őrzik. Persze, a könyvek nélkül nem tudnánk emlékezni rá, de mégis ezeknek a könyveknek a segítségével valahogyan őt magát szeretjük meg, őt magát ismerjük meg, és köszöntjük újra meg újra. Ezért olyan fontos számunkra a születésnapja is. Isten annyira és úgy szeret minket, hogy maga jön közénk, és azután nem akárhogy jön közénk, hanem emberként, valóságos emberi sorsot vesz magára, hogy a saját nyelvünkön szólíthasson meg minket, ne egy messziről jött idegennek a furcsa akcentusával vagy dialektusával. Úgy elgondolkodtam most, hogyha mondjuk az Úristen ilyen emberi, hát nem tudom, szakértőket mondjuk megkért volna, hogy a megváltásnak a nagy programjában adjanak neki tanácsot. Hogy is volna jó megszólítani az embereket? Ilyen nagy politikusoknak, akkor, amikor hát valami fontos látogatást terveznek, akkor biztos vannak ilyen szakértőik, akik úgy kimunkálják ennek a részleteit, mondjuk a pápa elmegy, nem tudom, most készül a Szentföldre, és akkor hát ugye ott fontolgatják, hogy mit is csináljon, előre egy koreográfiát kirajzolnak neki, és így tovább. Hát, ha belemegyünk ebbe a kicsit játékos, szinte szentségtörő ötletbe, hogy az Úristen mondjuk megkért volna néhány nagy embert, hogy hát ajánlatokkal álljanak elő, hogy ő szeretne a földre jönni, és hogy is kellene azt megoldania. Hát biztosan azt mondták volna neki, hogy hát ha már emberré lesz, hát ottan fönn a mennybe, öltsön emberi alakot, és aztán valami angyalok kíséretében hát szálljon alá, és akkor itt mindenki ámulva fogja látni, honnan jön, és aztán tisztelni fogják, és hallgatnak a szavára, és csodálattal övezik kezdettől fogva minden mozdulatát. Ehelyett az Isten küldött egy angyalt a boldogságos szűzhöz, és bejelentette, hogy az ő méhében akar szállást venni magának. És aztán megszületett egy istállóban, állatok között, barmok között, és azután néhány pásztort csődített oda az angyalnak a segítségével, hogy az emberiség nevében köszöntsék ezt az újszülött gyermeket, aki az örökké való Isten maga. Milyen csodálatos módon indul az Isten földi útja, hogy nem csak fölnőttként jön közénk, és nem mennyből leszállva, majd a mennybe fölmegy, és akkor is csak a kiválasztott tanúk lesznek ennek a részesei, ennek a látványnak, de lejönni ilyen nagyon egyszerű módon jön, hogy az igazi titkát ennek a történetnek talán csak a Szűz Mária tudja, de ő se tudja pontosan, hogy ki is az, akit a szívébe fogad. Talán tudja, hogy ez a messiás, de mit is jelent az, hogy ez lesz a messiás? Hogy maga az örökké való Isten, aki a világ teremtésekor is már a mindenséget megalkotta, a bölcsességével kimérte, az vesz szállást az ő méhébe. Hát ezt Mária se gondolta. eljött közénk az Isten, és ilyen csodálatosan akar közénk lépni, hogy ne keltsen különös föltűnést, belevegyül a tömegbe. Mátyás királyról tartják a mesék, hogy elvegyült, álruhát öltött, és elvegyült az emberek közé, mert tudni akarta, hogy milyen a közembereknek az élete. És azután akkor kitapasztalta, hogy melyik bíró igazságtalan, melyik kocsmáros csalja meg az embereket, és így tovább. És aztán eljött királyként, és ezeket felelősségre vonta, és a derék embereket megjutalmazta. Milyen érdekes ez, hogy igenis benne van már az emberi világban is, a hatalmasokban, hogy álruhában kell elvegyülni az emberek közé. És sajnáljuk is a mostani nagyokat, hogy annyira őriztetniük kell magukat, hogy mindenféle kísérletbe kell elmenniük ide is, oda is. Mit látnak akkor, hogyha a titkos rendőreik kísérletében mennek látogatóba idegen országba? Az Isten fia eljön közénk, és elvegyül a sokaságban. És 30 évig él anélkül, hogy egyáltalán fölfigyelnének rá, akár azok is, akik körülötte élnek. Mária gyűjt egy adatot, hogy milyen érdekes dolgot mondott a fia. És biztos sok mindent gyűjtött, amit el sem mondott másnak. Megőrizte a szívében, hogy csodálja, figyelje ennek a gyermeknek a fejlődését. A többi ember nem vette észre, hogy különbözik az utcán játszadozó pajtásaitól. Kedves testvéreim, nagy szó, hogy az Isten emberré lett. És úgy lett emberré, hogy az emberi létünknek nem csak egy pillanatát választotta ki, hogy abban a szerepben itten megjelenjék, hanem az emberi létet a születéstől, a magzati lét csöndességétől, a születésen át, a halálig magára vette. És ezzel tulajdonképpen megszentelte ezt a mi emberi létünket. Vannak zseniális emberek, diákkorukban már tehetségesek, és akkor, mit tudom én, egy év alatt 3 évet elvégeznek az iskolában, és följebb lépnek, mert ők olyan könnyen tanulnak, hogy kérem szépen előre rukkolnak. De hova rukkol előre az ember? Hát az emberi létnek pont az a csodája, hogy lépésenként haladunk előre, és jutunk el valahová. És minden lépésnek megvan a maga varázsa, a maga súlya, a maga nehézsége, és a maga öröme is, és a maga jelentősége is. Nem lehet hármasával szedni a létnek a lépcsőit. Egy emeletre fölfuthatunk úgy, fölmehetünk lifttel, de az életnek nincsenek liftjei, hanem végig kell járnia az embernek az életét, ahhoz, hogy azzá legyen, amivé lennie kell. És ezt tudta az Isten. Így akarta végig járni velünk az életünknek az útjait. És megáldani minden fordulóját, és minden lépcsőjét. És milyen gyönyörű, hogy igenis meg tudunk állni amellett a tény mellett is, hogy Jézus ilyen gyermekként nézett szét a világba. Hát sokszor nézünk ilyen gyermekeknek a tekintetébe. Most nincsenek itt ilyen kicsi gyermekek, de máskor vasárnaponként, még itt a templomban is van közülük néhány, és itt szaladgálnak egy kicsit, és álmélkodnak, és olyan kedvesek. Egy gyermek nagyon kedves tud lenni, és tele van érdeklődéssel, és tele van figyelemmel a tekintete. És van valami visszavonhatatlan, visszahozhatatlan bája a gyermekkornak, szépsége, zsenialitása. Sokszor elgondolkodtam azon, diákoknak is szoktam mondani, milyen nehezen tanulnak meg az iskolában egy-egy idegen nyelvet. Pedig hát okos tanárok vesződnek velük, és mindenfélével biztatjuk őket, meg fenyegetjük őket, rossz jegyekkel, vagy pedig bukással, vagy ezzel-azzal fenyegetjük, esetleg jutalommal, mi mindennel, külföldi úttal kecsegtetjük őket, hogyha ügyesen boldogulnak. És az ember az első nyelvét, az anyanyelvét mindannyian megtanultuk, eléggé hibátlanul. És nem mesterek tevékenykedtek körülöttünk, apánk, anyánk mosolygott ránk, a testvéreink szólongattak, és megtanultuk ezt a nyelvet, és egész jól beszéljük. Mekkora szellemi teljesítmény ez, hogy az a kis gyerek igenis észreveszi, mi mindenhez értenek ezek a felnőttek, hogy ilyen ravasz hangokat kimondanak, és akkor megértik egymást, és össze tudnak beszélni, összefognak. Hát ezt nekem is meg kell tanulnom, mert ez valami pazar dolog lehet. És megtanulja. Valami ilyesféle eleven ész és eleven kíváncsiság lakik egy gyerekbe, és olyan kár, hogy sokszor az élet ezt elkoptatja bennünk. És a nagy emberek azok, Jézus is ilyen ember volt, aki a gyerek korának ezt a éber figyelmét, érdeklődését, ámulatát, örömét nem vesztette el. És egy kicsit tudott gyermek szemmel szétnézni a világba. Nem hiába ő a fiú, aki az atya kezenyomát fedezte fel, itt is, ott is, még a gonoszokban is. Azt mondta, hogy ti bár gonoszok vagytok, de tudtok jót tenni legalább a fiatokkal. Ha kenyeret kért tőletek, nem adtok neki követ, hanem kenyeret, mert szeretitek. Észrevette a jót az emberekbe. Gyermeki szemmel, nem kiábrándult, nem unott tekintettel nézett szét maga körül, hanem ilyen figyelmes, érdeklődő tekintettel nézett szét mindvégig a világban. És milyen érdekes elképzelni, hogy egyáltalán maga az Isten eljön a minden tudását, kicsit talán maga mögött hagyva. De hát az az Isten ismerte az egész világot. És most eljön, és szétnéz. És hogy érzi magát? Mint egy álruhába öltözött király, vagy pedig csak ugyan tud úgy szétnézni, mint a gyermek? Én azt gondolom, hogy tudott. És valahogy tudott abban a világban, amit ő teremtett, most így békatávlatból eligazodni. Mint hogyha egy, nem tudom én, egy okos építész megtervezne mondjuk egy kórházat, és ki gondolná, hogy ott minden beteg jól érezze magát lehetőleg, vagy a legkevesebb bajjal ide is oda is elvigyék, aztán egyszer csak megbetegedne, és akkor most azt mondaná, hogy na most kipróbáljuk azt a kórházat, amelyiket én építettem, de hát betegként még nem jártam benne. Hogy is működik ez a kórház? Az Isten eljön ebbe a világba, hogy szétnézzen benne. Hát mindent lát onnan felülről, az emberek lelkiismeretébe hat a tekintete. Jót és rosszat elválaszt egymástól. De ez a gyermek valami újféle pillantással nézett szét itt a világban. És ez a pillantása, ez közel hozza őt hozzánk. És megtanít minket arra, hogyha az Isten így megbecsül minket, így megbecsüli ezt a világot, amit ő alkotott, hogy nem csak valami külső, nem úgy jár köztünk, mint a állatszelidítő a vadak között, amelyeket igyekszik megszelidíteni, hanem közénk áll és osztozik az életünkbe. Hát akkor mi is megbecsülhetjük egymást és önmagunkat. Akkor kell lennie valaminek a mi életünkben, ami ezt a megbecsülést megérdemli. Akkor is, hogyha egy kicsit lerongyolódunk a mindennapoknak a küzdelmébe, akkor is, hogyha néha alig ismerünk magunkra és egymásra. Ez az Isten ránk ismer, vagy ráismer bennünk az ő teremtményére. És azért jön el közénk, és azért bízza magát miránk gyermekként, és azért néz szét olyan vidám tekintettel azok között, a pásztorok között, akik odajönnek, hogy hódoljanak előtte. Kedves testvéreim, igenis jó nekünk a gyermek Jézusra is odafigyelnünk. Azt mondta majd később, ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem vagytok méltók arra, hogy az Isten országába eljussatok. És azt mondta, hogy aki egyet befogad a gyermekek közül, engem fogad be. Milyen jó nekünk tudnunk ezt, és megbecsülnünk a gyermeket, és megbecsülnünk magunkban azt a gyermeki lelket, ami bennünk is él, csak egy kicsit maga alá temette már sok minden ilyen felnőttes szomorúság, meg kedvetlenség, meg kiábrándultság. karácsony van, köszöntjük a gyermek Jézust, és köszöntjük a mennyei atyát, aki nem magyarázkodik, Jézus majd tanítani is fog, de nem a magyarázatai ragadnak meg minket elsősorban, hanem ez a mozdulata, amivel közénk jön. Ha egy erdőben eltéved egy diákcsapat, és aztán egyszer csak találkoznak egy erdésszel, lehet, hogy nem is értik annak a nyelvét, mert idegen nyelven beszél, de mégis látják, hogy ez egy okos fölnőtt, aki eligazodik itt az erdőben, és aki most észreveszi az ő zavarukat, és oda megy hozzájuk, és aztán rájuk mosolyog, és azt mondja, hogy gyertek velem, és akkor tudják, hogy akkor most már minden rendben van. Mert e körül, az ember körül biztonságba jutunk. Ő ismeri ezeket a fákat, eligazodik közöttük, és hamarosan elvezet valahová, ahol talán ennünk is adnak, ahol megpihenhetünk, ahol nem kell attól tartanunk, hogy ránk sötétedik, és akkor végképp elveszünk ebben a rengetegben. Valahogy így jön közénk az Isten, és így van velünk azóta is, amikor lezárult Jézusnak a földi élete, és eltemették, aztán föltámadt, és mennybe ment, akkor azért azt mondta a tanítványoknak, menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet, és ime én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Velünk van ez a Jézus. És nem csak úgy köszöntjük, mint ahogy a régi történelmi nagyságoknak emlékezünk esetleg a születési évére, hanem úgy köszöntjük, mint ahogy a családtagjainkat szoktuk köszönteni a születésnapjukon. És örülünk, hogy itt van velünk, és örülünk, hogy ismerjük a gyermekkorát, idézhetjük, nem csak fényképekről, hanem a fényképeknél sokkal elevenebb képről, amit a róla szóló hit, a róla szóló tanúságtétel rajzolt a szívünkbe. És ennek az öröme tölt el minket, erősít meg, késztet arra, hogy mindenféle göncöt levessünk magunkról, és tanuljunk tőle ilyen gyermeki szívet, amelyel ő szétnézett a világba. És tanuljunk tőle szeretetet, amivel az Isten szeretetében bízni tudunk, és azt valami módon bizakodó lélekkel viszonozni tudjuk. Kedves testvéreim, erről szól a karácsony. Így köszöntjük most Jézust a pásztorokkal, így kérjük az áldását, és visszük magunkkal, kicsit fáradtan, és mégis nagyon nagy belső örömmel, és így szeretnénk vinni a világba is, és így imádkozunk azokért az emberekért is, akiket itt ez a karácsony különös bánatban, gyászban, szomorúságban él, nehéz körülmények között. Valahogy tudjuk, hogy Jézus nem csak nekünk akar örömet szerezni, akik el tudtunk ide jönni, hanem valamiképpen az egész világot gyűjti maga köré. És ezt is köszönjük, és erre is gondolunk, és így gyűjtjük azt, amit mi tudunk, valami szomorúságot, nem csak az ajándékainkat, nem csak az örömeinket fedezzük föl, és köszönjük meg neki, hanem ezeket a ügyes-bajos dolgainkat is, a szívünkre nehezedő bánatot, vagy fájdalmat, aggódást, azt is eléje hozzuk, és azt kérjük tőle, hogy amit mi magunk tudunk tenni, azt segítsen megtenni, és amire képtelenek vagyunk, azt pedig ő a maga hatalmas és gyöngét szeretetével járja be, és ezt a világot, ezt gyógyítsa, ezt őrizze, ezt emelje oda, ahonnan közénk jött. Ilyesféle szívvel borulunk le előtte, és nagyon hisszük, hogy ez a karácsonyi ünnep csak ugyan megújít minket is, megújítja az egyházat is, és valamiképpen ennek a nehéz utakat járó emberiségnek is vigasztalása lesz. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, ezen a szent éjszakán földre szállt az Isten. Örvendező szívvel térdeljünk Jászole elé, és kérjük.
Add, Urunk, hogy betlehemi csillagod fénysugara világítson be minden ember szívébe.
Kérjünk téged, hallgass meg minket.
Védj magadnak szállást otthonainkban, és őrizd meg egységben családjainkat.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Add, hogy a betlehemi barlang egyszerűségéből vigasztalást merítsenek a szegények és elhagyottak.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Költözzél szívünkbe kegyelmeddel, és ne engedd, hogy a bűn elszakítson tőled.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Töltsd el békéddel minden ember szívét, hogy megért és uralkodjék a világon.
Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, te az Atya akaratából emberré lettél, és közöttünk lakoztál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömét, gondját, bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.